Szeretettel köszöntlek benneteket, és először a gyermekek figyelmét szeretném kérni. Tehát aki kisgyereknek érzi magát, kérem, hogy a tekintetével felém próbáljon irányulni. Én is köszönöm, hogy én is lássalak titeket. Köszönöm a segítséget. Arról szeretnék veletek gondolkodni, hogy mik azok az állatok, amik fontosak a Bibliában. Már csak azért is teszem ezt, mert én azt gondolom, hogy minden gyerek szereti az állatokat, és szoktunk az állatokhoz mindenféle tulajdonságot is társítani. Például tudjátok-e? Igen, mondjad. Például szoktuk mondani, hogy félénk, mint az őzike, ugye? Tudtok még ilyet mondani? Igen? Van, a puputeve is egy jó állat. Na például szokták mondani, hogy szelíd, mint a bárány. Vagy ravasz, mint a róka. Vagy lusta, mint a lajhár. Vagy lassú, mint a igen, a lajhár egy leterhelt állat, szegény, ha tudná. Lassú, mint a csiga. Ugye, tehát vannak ilyen tulajdonságok, amiket az állatokhoz kötünk. Mondjad, parancsolj.
A madarak is étesek, csak erőben.
A madarak is, így van. Ugye nagyon sok állat van, amit szeretünk, és képzeljétek el, a Biblia is sokszor használja ezeket az állatokat példaként. És most egy furcsa kérdést fogok feltenni, de szerintem nagyon érdekes kérdés. Szokta-e a Biblia szerintetek Jézust állathoz hasonlítani? Igen? Milyen állathoz? Nagyon jó válasz. Köszönöm szépen. Szokta például Jézust a Biblia bárányhoz hasonlítani. Mert olyan szelíd, és nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami miatt a bárányhoz hasonló. És milyen állathoz szokta még a Biblia Jézust hasonlítani a bárányon kívül? Igen?
Galamb.
Galamb? Nem, az nem kifejezetten. Bár tény, hogy Jézus keresztségekor galamb formájában a Szentlélek megjelenik. De van még legalább két olyan állat, amihez a Biblia szokta Jézus hasonlítani, képzeljétek el. Kinek van ötlete? Régebb óta fiatalok is megszólalhatnak. Igen, oroszlán. Köszönöm, oroszlán. És van még egy olyan állat, amit kevésbé szoktunk szeretni, de a kígyó. Képzeljétek el. Jézust a Biblia három állathoz hasonlítja, a bárányhoz, az oroszlánhoz és a kígyóhoz. És én most szeretnék arról gondolkodni veletek, gyerekek, kezdjük azzal, amelyik, hát úgy talán mindegyikünk számára szimpatikus, főleg a fiúk számára, az oroszlán. Milyen állat az oroszlán? Segítsetek nekem. Igen?
Kemény.
Kemény állat az oroszlán. És még, milyen állat az oroszlán? Tessék? Erős? Erős. Nagyon jó gondolat. Erős állat az oroszlán. Mit szoktak mondani? Ki az állatok között az oroszlán? Ő az állatoknak a... És miért mondják azt, hogy ő az állatok királya? Hát én tudok, akkor a bőgőbajom is lehetne az állatok királya, mert ő is elég hangos. Csak másként. Miért mondják azt, hogy az állatok királya az oroszlán? Gyerekek. Uralkodik, igen. Ő a legkeményebb. Igen, tessék? A maci is hangos, igen, köszönöm szépen. A paci, az is. Így van. Igen, nagyon gyors az oroszlán, de tulajdonképpen az oroszlánnak van ellensége? Nincs. Hát az öregedés maximum. Ugye? De nem nagyon van ellensége az oroszlánnak. Nem nagyon. De akkor vajon miért mondja azt a Biblia Jézus, hogy olyan, mint az oroszlán? Azért, mert ő neki nincsenek ellenségei, vagy mindenkit le tud győzni, vagy azért, mert ő a legkeményebb? Ezért mondja a Biblia, hogy olyan Jézus, mint az oroszlán, vagy valami más oka lehet? Tudjátok, hogy hol hasonlítja a Biblia Jézust az oroszlánhoz? Igen, abban mindenképp, hogy ő a király, ez így igaz. Jelenések könyvében olvasunk arról, képzeljétek el, hogy van egy olyan Hát nagyon nehezen kinyitható könyv, 7 pecséttel van lezárva, amit senki nem tud kinyitni. És amikor látja János látomásban ezt a képet, akkor hát ő is szinte sír, hogy hát ki fog akkor ebben segíteni, és akkor hozzáfordul valaki, és mondja, hogy ne félj, győzött az az oroszlán, aki Júda nemzetségéből való, győzött Jézus az oroszlán, ezt mondja neki. És én azon gondolkodtam, hogy ez mit jelent, hogy hogyan győzött Jézus, mert Jézus is valóban győzött, de ő mit győzött le? Mit győzött le Jézus? Egy oroszlán legyőz egy antilopot, vagy egy gazellát, de Jézus mit győzött le? Tudjátok? Zsufi?
A kis ördököt.
Hát nem csak a kicsit. Nem csak a kicsit, a nagyot is legyőzte. És ez a kis ördög hol szokott lenni?
Nem.
Nagyon jó válasz.
Még
és a Jóisten is szokott sugdolozni, vagy csak az ördög szokott?
A Jóisten is.
Jó, és ki az erősebb? Szerintem is. És azért mondja azt a Biblia, hogy olyan, mint az oroszlán. Mert hogy az oroszlánnak nincsenek ellenségei, úgy Jézusnak sincsenek a bűnnel szemben. És hogy ezt komolyan veszitek a gyerekek, hogy nektek egy olyan barátotok az Úr Jézus, aki oroszlánként le tud győzni mindent a ti életetekben is. A kis ördögöt is, meg a nagyot is. És szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon szép kép. Például amikor mondjuk tanulni kéne, de én inkább játszani. Vagy bocsánatot kellene kérnem, de nem teszem. Vagy amikor anya arra kér, hogy öltözzek fel, nem tudom kinek volt ma ilyen problémája. Anya arra kér, hogy öltözzek fel, és én inkább még pucéra rohangálok föl alá a lakásban. Nem tudom, ez kinek ismerős gyerekek. Nekem is vannak kisfiaim, és tudom, hogy ilyenkor nem nehéz, illetve nem könnyű engedni a Jóisten hangjának, és könnyebb annak a kis ördögnek, ahogy Zsófi, te mondtad. És én azt gondolom, hogy olyan szép ez a kép, hogy Jézus olyan, mint az oroszlán. Nincsen ellensége. Nincs, aki le tudná őt győzni, és ő a legnagyobb, ő a leghatalmasabb, ő király. És az én szívemen is király akar lenni, nem csak másokén. Az én életemben is szeretne ő a legnagyobb lenni. Nem tudom, hogy fogunk-e még találkozni, de legközelebb jövök. Szeretném majd arról is gondolkodni veletek, hogy miért mondja azt a Jézusról a Biblia, hogy olyan, mint a bárány. Mert egyszerre oroszlán is és bárány is, a legnagyobb és a legerősebb, meg a legszelidebb és a legalázatosabb is. Hát ilyen állat nem sok van, aki egyszerre mind a kettő lenne az állatvilágban. De Jézus mind a kettő egyszerre. És én kívánom, hogy erről tudjatok majd gondolkodni anyával, apával otthon, mert ezek nagyon szép képek a Bibliában. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. A továbbiakban arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy hogyan nyilatkozik önmagáról a Jóisten. Mi az a kijelentése, ami szinte a leggyakrabban visszatér, már a Biblia első lapjaitól kezdve, és hogy ez milyen bátorítást jelenthet számunkra. Én a teljesség igénye nélkül elkezdtem olvasni azt Genezis, tehát Mózes első könyvétől, hogy amikor megszólal Isten, akkor hogyan szólal meg. És én szeretném most csak felolvasni az első pár ilyen megnyilatkozását a Bibliából, hogy miket mondott Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és figyeljetek kérlek most abból a szempontból, hogy mi az, ami közös ezekben a megnyilatkozásokban. Ábrahámnak például, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok. Vagy kicsit később, én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Úr Kazdim földjéből. Vagy még később, én a mindenható Isten vagyok, járj előttem is, légy tökéletes. Izsáknak, ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. Vagy Jákobnak, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Íme én veled vagyok, hogy megőrizelek téged, valahová mész. És visszahozlak a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Vagy, én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél és sokasodjál. Vagy az idős Jákobnak azt mondja, én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Most többet nem is olvasok. Mi az, ami az összességében jelen van, dominánsan?
Az ígéretek.
Az ígéretek, a ne félj, igen. Van egy még gyakrabban elhangzó.
Én vagyok.
Ha megfigyeltek, a leggyakrabban előforduló kis fordulat, ez a létigének a jelenléte. Én vagyok. És hogy eszembe jutott az is, amikor Mózes kérdezi Istentől, hogy amikor majd lemegyek Egyiptomba, és megkérdezik, hogy hát ki vagy te, meg ki küldött, és azt mondom, hogy engem az Isten küldött, akkor ha megkérdezik, hogy jó, de ugye melyik Istennek, mi a neve, ugye annyi Isten között éltek ott Egyiptomba, akkor mit mondjak, hogy engem milyen Isten küldött? És akkor ugye azt válaszolja Isten, hogy mondd ezt Izrael fiainak, hogy vagyok, aki vagyok, és így szólj hozzájuk, engem a vagyok küldötti hozzátok. És ez szerintem az egyik legbátorítóbb dolog, amit Isten mondhatott az ő népének. Engem nem más küldött, mint a létige. Engem a vagyok küldött. És nem tudom, hogy megkérdezitek, hogy hogyan kezdődik a 10 parancsolat. Az is úgy kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgasság házából is. Utána kezdi el sorolni, hogy mit ne legyen. És Jézus a Galileai tavon, amikor a rettegő tanítványokhoz közeledik, akkor is ezzel a bízatok, én vagyok, ne féljetek. Egyébként ezt én kétféleképpen is tudom értelmezni magam számára. Szó szerint az, hogy bízatok, én vagyok az Jézus, és hogy engem ismertek, és ne féljetek. De úgy is látom, hogy bízatok, én vagyok. Én létezem. És én azt gondolom, hogy sokszor, amikor elcsüggedünk, akkor ez a kérdés felmerül bennünk, hogy Isten tényleg van? Isten tényleg a helyén van? Istenre tényleg tudok építeni? Istenre tényleg számíthatok? Pláne olyan tragédiák háttérén, ami most ugye a gyülekezetben is test közelből megtapasztalható volt, egy testvérünk elment. Egy testvérünk meghalt. A testvérünk olyan betegségben távozott, ami felveti azt a kérdést, hogy Isten van-e? És a helyén van-e? És ha Isten létezik, akkor miért nem segít? És miért hagyja, hogy egy kisgyerek itt maradjon félárván? És én is föltehetném ezt a kérdést, számtalan helyzetben meggondolom ti is. Ha Isten van, akkor miért hagyta, hogy az ikreink meghaljanak? Mert voltak ikreink, igaz, hogy megfogantak és nem születtek meg. De akkor miért fogantak meg? Vagy ha Isten létezik, akkor miért hagyta, hogy a barátom, Takács Kristóf, nem tudom, ismeritek-e őt, 2,5 éve véget vessen az életének? Hol volt akkor Isten? Vagy miért engedte, hogy egy másik barátom 24 évesen tragikusan meghaljon, és pár másodperc alatt elmenjen az élete, miközben egy hívő fiatal ember volt? Hol van Isten ilyenkor? Vagy amikor ott van a betegség az életemben, és nem tudom, hogy miért van ott? Vagy jönnek a nehézségek, vagy akár ez a jelen helyzet, ami az egyházunkban van? Ilyenkor tud-e reménységet és biztonságot adni azt, hogy Isten azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok? Én a helyemen vagyok, én létezem. És ha ti nem is úgy érzitek, nem is úgy látjátok most, én akkor is tudom, hogy mi miért van. Én akkor is tudom, hogy én mit miért engedek meg. Én akkor is tudom, hogy az én akaratom felületek micsoda. És én akkor is tudom, hogy én mit fogok tenni, érted, a mai napon is. Tehát az a kérdés, hogy ez nekem testvérek, mindenki tegye fel magának a kérdést most így, hogy a 2015. januárjában, nekem biztonságot ad-e az, hogy Isten van? Tudok ebbe kapaszkodni most? És én azt gondolom, hogy általában akkor az biztonságot az, hogyha látom, hogyha tapasztalom. De mi van akkor, amikor mondjuk nehézségek jönnek, amikor kérdések jönnek? És én szeretném, hogyha most ilyen értelemben megnéznénk 3 bibliai szereplőt, és egy nem bibliai küzdő embert, és megvizsgálnánk azt, hogy ők hogyan csüggettek el. Hogyan veszítették el a bizonyosságukat, és Isten hogyan építette ezt újra. Kezdjük azzal a bibliai szereplővel, akit ti is kapásból mondanátok, azt kezdném, hogy tudtak olyan szemét mondani a Bibliából, akinek voltak arra, hogy elcsüggedjen. Mind a kettőt terveztem egyébként átgondolni veletek, de akkor kezdjük jobban, jó? Mert ő az itt a Bibliában előbb szerepel. Nem fogjuk most a könyvet kinyitni konkrétan, én most csak egy, illetve 2 igeverset fogok felolvasni ebből a könyvből. Az, hogy jobban felmerül az, hogy Isten van-e egyáltalán, meg a helyén van-e, az érthető, nem? Ismerve az ő küzdelmeit, az ő nehézségeit. Hisz elveszítette mindenét, és elveszített szinte mindenkit, aki számára fontos volt. És amikor ugye ezt megtapasztalja, és amikor nem csak hogy elveszíti a vagyonát, elveszíti a gyermekeit, elveszíti a felesége támogatását és igazi szeretetét, ugye és még elveszíti az egészségét is, akkor utána Azért ő tesz elég kétségbeesett és hát elég sötét kijelentéseket. Én most csak kettőt szeretnék olvasni Jobb könyve harmadik fejezetéből. A harmadik verset például. Ott azt olvassuk. Vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Azért ez elég kemény kijelentés, nem? Azt mondja, bárcsak ne születtem volna meg, bárcsak ne léteznék, bárcsak ne kéne, egyáltalán a létezés körforgásában nekem itt lenne. Ez elég, elég sötét kijelentés. Vagy a 20. vers, ugyanebben a 3. fejezetben. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot és életet a keseredett szívűeknek? Miért is nem hagyja, hogy én meghalljak? Én nem akarok élni, én nem akartam megszületni sem, nekem elegem van ebből az egész helyzetből. Elég sötét kijelentés, ugye? De nézzünk egy másik szereplőt a Bibliában. Ha már elhangzott itt Illés neve is, nem csak Jóbé. Ugye amikor Illés küzd, és az Istenért harcol, és óriási erőfeszítéseket tesz, és Isten megáldja, és valóban nagy győzelmeket is átél, akkor el tud-e csüggedni ennek ellenére? El tud, ugye? És ott olyan kijelentést tesz Istennek, hogy én maradtam meg csak egyedül az Úr profétái közül. Nincsen senki más. Ugye a láthatókra néz, és nincs láthatatlan teljes látása. Még ugye a Bál profétái vannak 450-en. Tehát 450-szeres túlerővel szemben én mit tehetnék? Egyedül vagyok. És azt mondja, nagy búsulásom van az Úrért a seregek Istenért. Mondja ezt Istennek. Érted, búsulok? Elhagyták egy szövetségedet, oltáridat lerontották, megölték a profétáidat, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De hol van itt a bizonyosság, hogy Isten van? Isten a helyén van. Azt mondja, csak én vagyok egyedül. Isten mondhatok volna, hogy hát, barátom, hát itt vagyok. Nem? Hát most is én kérdezlek téged, én beszélgetek veled. De lehet jutni arra az állapot, az ember egyedül érzi magát teljesen. És elcsüket. Vagy tudjátok, hogy melyik szeméről mondja azt Jézust, hogy nála nem volt nagyobb az asszonytól születettek között? Keresztelő János. El tudod csüggedni Keresztelő János is? Pedig micsoda szolgálatot végzett ő? A pusztában, aztán az emberek között. Milyen áldozatokat vállalt az ő megváltójáért? És amikor tömlőzbe zárják, és ott sínlődik, akkor el tud csüggedni? Felteszi ezt a kérdést, hogy Uram, tényleg te vagy-e egyáltalán? Létezel-e? Ugye Máté Evangélium a 11. fejezetében, hogyha fellapozzuk az igét, ismeritek a kérdést, és csak olvassuk fel konkrétan. A második és harmadik versek, tehát Máté Evangélium a 11. fejezetéből. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondta, illetve üzente neki, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várj? Te vagy? Vagy-e, és ha igen, te vagy-e az, akit várunk? Vagy valaki más után kell várakozni? Hát szinte ugyanaz a helyzet. Jobbnál is, Illésnél is, Keresztelő Jánosnál is. Istenem, te tényleg létezel? Tényleg vagy? Hiszen nem látom, én nem tapasztalom. Én csak a nyomorúságot látom, a körülményeket látom, a nehézségeket látom, és ezeket élem. Istenem, hol vagy? Vagy-e egyáltalán? Vagy szeretnék idézni egy régebben élt, de számomra nagyon tisztelt magyar szerző, Tompa Mihálynak hívja, nem tudom, ismeritek az ő nevét. Tompa Mihály Arany János kortársa volt. Református lelkészként is szolgált, de alkotott ugye maradandót a tollával is. És egyszer írt egy verset, ő több gyermekét is elveszítette. És egyszer az 5 éves kisfia volt, aki távozott az élők sorából. Egy 5 éves gyermeket elveszíteni az olyan fájdalom lehet, amit én el sem tudok képzelni. Nekem most lett 6 éves a fiam. És amikor átélte a fia elvesztését, és nagyon mélyen elcsüggett és küzdött magában és magával, akkor kiírta magával ezt a fájdalmat, és a verse az Isten akarata című, vagy Isten akaratja címet viseli. Én ajánlom nektek, hogy majd olvassátok el ezt a verset. És amikor ezt leírta ezt a gondolatát, illetve ezt a folyamatot, akkor idézek a verséből csak egy részletet. Mert nagyon jól bemutatja azt a lelki állapotot, amit sokszor mi is eltérhetünk, amikor nem látjuk és nem érezzük, hogy Isten hol van és hogy van jelen. A fia halála után írja a következőket. Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad, és az őszi lomb is állt hultában gyengen ezt. Embernek, ami fáj, fájlani nem szabad, hisz egy bús öröm ez a szívnek, ha veszt. Az nem bölcselkedik, csak érez és szeret. S ki nem jobb, illetve s ki nem szól, jobb-e az, különbe, aki tűr, míg a hivatlan könyv szeméből megered, s nyílt árulást tesz a kebel küzdelméről. Ah, én is érzem a rejtett vihar dühét, s kiontom lelkem nehéz fájdalmival. Szavam nem sírti az alvó világ fülét, a sír süket, mégis van engem, aki hal. Te szám szerint tudod a fejünk hajszálait, s hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod. Ezernyi könny s nyomor, mégis honnét van itt? Uram, nem érthetem a te akaratod. Így ír Tompa Mihály, és elég kemény és koppanó szavak. Én fájdalomban vagyok. Még az őszi lomb is hull, vagy áthultában valami neszt. És hogyha a lomb az neszel, akkor az én lelkem, aki épp elveszítettem a saját fiamat, az miért ne fájhatna? És érzek egy rejtett viharnyi dühöt magamban. És ha te tudod a fejünk hajszát, úgy tudod a létet, akkor mégis honnét van itt a nyomor? És miért nem segítesz, és miért nem lépsz, és miért nem cselekszel? És azt gondolom, a csükkedés természetét, hogyha vizsgáljuk ennél a négy személynél, Jobbnál, Illésnél, Keresztelő Jánosnál és Tompa Mihálynál elmondható, hogy a csükkedés az mindig két oldalról támad. Egyrészt nézem a körülményeimet, nézem a veszteségeimet, és nézem a saját állapotomat, a saját fájdalmaimat. És olyan szomorú, amikor így el tudunk keseredni, el tudunk csükkedni. Megosztok veletek egy személyes tapasztalatot is. Ugye alkoholbetegekkel dolgozunk ott Nágocson. Nagyon sok csükkedt ember, aki a csükkedésében és a nehézségeiben nem egészséges fájdalomcsillapítókat vagy szeretetpótlékokat találnak. És egyszer jött hozzánk egy édesanya, 50 év fölött volt jóval, és volt két, hát nagyjából velem egykorabeli lánya. És a lányaikkal többször is találkoztam, mert mi úgy vállaljuk a segítségnyújtást, hogy külön csoportot szervezünk a családtagoknak, hogy nekik is tudjunk segíteni a helyzet egészséges kezelésében. És amikor családi csoporton találkoztam a két lányával, akkor küldtek az édesanyjuknak egy piros, szép kaskóba egy gyönyörű borostyát. És kérdezik, hogy adjam oda az anyukájuknak, és mondtam, hogy most nem tehetem meg, mert az első izolációs szakaszban a külső külvilága való kapcsolattartás az szándékosan szüneteltetve van. De mondtam, hogy de ahogy az édesanyjuk az izolációs időszakból feloldásra kerül, akkor adom nekik ezt a, vagy neki ezt a borostyát. És az a Kati nevű hölgy az egyik reggel bejelentette, hogy ő megy haza. Elege volt a terápiából, ő megy haza. De mi tudjuk azt tapasztalatból, hogy ha valaki úgy távozik a programból, hogy nem stabil, az előbb-utóbb inni fog, visszaesik. És hát már több halottunk is van így, aki ott hagyta a programot, aztán belehalt a függőségébe. De ilyenkor, ha valaki úgy dönt, hogy menni akar, de mivel ez nem egy zárt intézmény, nincsenek bezárva se az ablakok, se az ajtó, tehát bármikor bárki önként távozhat, ezért ilyenkor annyi lehetőségünk marad még, hogy megpróbáljuk kérlelni, leülünk vele és átbeszéljük vele, hogy miért is akar menni, és gondolja át, mert hogyha elmegy, akkor akár bele is halhat a betegségébe. És eszembe jutott a kaspó a borostyánnal. És bár nem én voltam szolgálatban, de szólt a kollégám, és akkor mondtam magam, hogy lemegyek akkor én is, és beülök erre a megtartó csoportra, ahol megpróbáljuk meggyőzni a másikat arról, hogy gondolja át a döntését. És bevittem ezt a kaspót, és leraktam oda középre. És amikor már minden érv hasztalan volt, akkor mondtam neki, hogy Kati, én megértem, hogy te most el vagy csüggedve, hogy frusztrált vagy, nyilván nehéz szembenézni sok mindennel a saját életedből, de azért azt tudnod kell, hogy a te lányaid szeretnek téged. A lányaid azért küldték ezt a virágot, mert ők mögötted állnak, ők nem mondtak le rólad. És én szomorúnak, ha te lemondanál magadról, itt ez a kaspoz annak a jelképe, hogy valaki szeretné, hogy te józanodj, hogy te talpra állj, valakinek te fontos vagy. Kérlek, gondold át ezt és maradj. És látszott, hogy vívódik magában, és azt mondta, hogy nem ő menni akar. És mondtam, hogy rendben van, de akkor egy dologra még megkérnélek. Csak azt mondtam neki, hogy arra kérlek, hogy ha te úgy tesz, hogy mégis mész, akkor lenne egy utolsó feladat. Fogd meg ezt a kaspót és tört össze. Mert tulajdonképpen ezt fogod tenni a gyerekeiddel. Tehát, hogy nem veszed figyelembe azt, hogy a lányaid, azok érted küzdenek. Utaztak sok száz kilométert, lejöjjenek a családi csoportra Pécsre, mert Csongrád megyéből jöttek. Mondom, ha te most hazamész és újból inni fogsz, már pedig inni fogsz, egyébként ivott is, visszaesett nem sokkal utána. Mondom, ha te itt teszel, akkor tulajdonképpen ez a kaspó csak egy jelképet cselekedet, de a gyerekeid szívét fogod összetörni. És láttam, hogy milyen vívódás van benne, vártam, aztán fölkelt, és tiszteletből nekicsapta a földhöz a kaspót, minden szanaszét tört és repült, aztán hazament, és visszaesett. És azt gondolom, sokszor vagyunk mi is így hétköznapi helyzetekben, hogy a körülményekre nézünk, a nehézségekre nézünk, a fájdalmainkra nézünk, és nem tudunk hitben jó döntéseket hozni. Csak ezáltal saját magunknak és másoknak is károkat, problémákat és sérüléseket okozunk. És egyébként Ellen White írja Péterrel kapcsolatban, amikor kilép a vízre és elkezd süllyedni, hogy gyakran hasonlítunk mi is Péterre, hogy a hullámokra nézünk, pedig a megváltóra kellene. És én azt gondolom, hogy minden példa a Bibliában, vagy minden, ami megíratott, a számokra íratott meg azért, hogy lássuk, hogy a csüggesztő körülményeken és a csüggesztő helyzeteken túl lehet jutni, hittel. És mind Jób, mind Illés, mind Keresztül János, mind Tompa Mihály képes volt hittel átlépni a nehéz helyzetein, és megtapasztalni Isten szeretetét. És én azon is gondolkodtam, hogy ha ilyen egyszerű képeket és példákat keresek, vagy a saját életemből, amikor egy kisgyerek fél, amikor egy kisgyerek frusztrált vagy fájdalma van, akkor mit csinál? Igen? És kihez fordul segítségért? Vagy az édesapjához, igen. Van egy kép a saját gyerekkoromból. Kaptam egy külön szobát, és az én szobám volt legtávolabb, úgymond a szüleim szobájától a lakás csücskében. És gyakran volt olyan, hogy fölébredtem éjjel, és sötét volt. Szerintetek mit csinál egy gyerek, hogyha fölébred éjjel és sötét van és fél? Tessék? Így van. Átszalad, igen. Sötét volt, én féltem. Volt egy hosszú előszoba, de emlékszem most az érzésre, hogy félek. Sötét van, spúriált az előszobán, és bújtam be édesapám mellé. És most emlékszem arra, hogy mindig, hát nekem olyan nagy ember volt. Fölébresztettem, de nem zavart vissza, hogy na, Tünés Gáborkán, mennyi az ágyadba, hanem olyan jó volt, olyan biztonságot és nyugalmat adott, hogy édesapám mindig fogta a nagy lapát kezeit, így átkarolt engem, és akkor együtt aludtunk tovább. És nem tudom, hogy van-e ilyen képetek. Ha nincs, akkor az szomorú, de Isten tud ilyen apa lenni, és akar. De hogy milyen sokat jelent nekem ez a kép. És hiszem azt, hogy sokszor az Isten képünk a szüleinkkel való kapcsolatunkból építkezik. Ha nincs ilyen szülőkép, akkor nehezebb elfogadni, van egy Isten, aki a helyén van, aki szeret, aki átölel és aki védelmez. De van, és ez a jó ír, hogy van. Ha nem is volt ilyen szülő, Isten ilyen szülő. És ő a létező, ő a létige. Ő a vagyok. És egyébként elképzelek olyan embereket, és lehetek én is abban az állapotban, hogy megrémülök a magánytól, az elesett, a szenvedő, a fájó állapotomtól, és nem látok tisztán, és nem látom az Isten arcát, és nem kézzel fogható. Eszembe jut egy másik példa is, gyakorlati példa, de nem csak Zsuzsi babája és párja ugye maradt most egyedül, hanem itt volt nem olyan régen egy Bíró Dani nevű barátunk, aki elveszítette ifjúsága feleségét. És mivel Dani közelebb áll hozzám, viszonylag jó barátok vagyunk. Ezért egészen más volt tőle olvasni azt, amikor leírta, hogy miket él meg, miket tapasztal. És Például éneket is idézett, hogy hogy Isten mindent jól intéz, megérted majd, a célhoz érsz. Ez a 235-ös éneknek az egyik verse. És olyan jó volt, illetve olyan bátorító volt, és ugyanakkor olyan megrázó volt látni, hogy lehet ilyen hittel is a legnagyobb veszteségeket élni és feldolgozni, hogy nem értem. A számomra a legfontosabbat veszítettem el. Mert tudom, hogy Isten mindent jól intéz, és tudom, hogy meg fogom érteni. És én benne bízom, és tudom, hogy kinek hittem, és kinek hiszek. Na, Isten ilyen hitre szeretne bennünket nevelni. Ebben szeretne minket erősíteni. Biztos vagyok benne. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok, és ezt mond Izrael fiainak, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok, akkor mit csinált? Azt írja egy McIntosh nevű szerző a könyvében, hogy képzeljük el, hogy Isten adott az ő népének egy üres csekket. Vagy nem is tudom, hogy lehetne mondani, egy biankót, amire bármit rá lehet írni. Mire van szükséged? Milyen Istenre van szükséged? Vagy Istennek melyik tulajdonságára van szükséged? Mert Isten bármivé tud válni számunkra, és bármivé akar válni számunkra, amire szükségünk van éppen az adott élethelyzetben. És én azt gondolom, hogy a vagyokkal való találkozás eredménye mindig valami gyönyörű és óriási dolog. Például Jób, mit tapasztalt meg azáltal, hogy a csükkedésében, vagy a csükkedés ellenére nem engedte el a Jóisten kezét? És a kérdéseit neki tette. És nem azt mondta, hogy Isten nem létezik, hanem azt mondta, hogy én tudom, hogy ő él és megáll a porom felett. És persze mondott sok kétségbejtő dolgot is, de nem engedte el Istent. Mi lett ennek az eredménye? Kellett a győzelméhez konkrét cselekedeteket is megtenni. Például mi volt a csapások eltávolításának az egyik feltétele? Tudjátok-e? Imádkozni kellett a barátaiért. Akikről azt mondta, hogy nyomorult vigasztalók vagytok ti. És volt benne szerintem nem kevés indulat. És Isten azután távolította a csapásokat, miután imádkozott értük. Én sokszor, amikor elcsüggett vagyok, hogy még én imádkozzak másokért, elég nekem az én fájdalom és én nyomorúságom, nem? És még ide pakolják ezek a nyomorult vigasztalók is az én vállamban, az összes butaságukat, meg vágyukat, meg kitalált okokat, hogy én miért szenvedek. Miközben lövésük nincsen. Már bocsánat, hogy ilyen szlengmódon fogalmazott, de sokszor ez lehetett az érzése jobbnak. Semmit nem értenek, és ahelyett, hogy tényleg csöndben maradnának, mert az jó volt, ami csöndben voltak. És egyébként én szerintem olyan nyomorult vigasztaló sem tudnék lenni, mint ők voltak. Hogy egy hétig csak ott vannak, és csendben, együttérezve, sírva jelen vannak. És nyilván mindannyian vagyunk úgy sokszor, hogy keressük a szenvedés okát, és keressük, hogy mi lehet a másik felelőssége benne. De lehet, hogy ilyenkor jobb magatartás az, hogy megpróbálom a másik kezét Istenben erősíteni. Nem okoskodom, nem keresem én emberileg a megoldást, azt mondom, hogy Isten a helyén van, és nem tudom, hogy neked hogyan és miért, és mi történik az életedben, de megpróbálom erősíteni a kezedet a jó Istenben. És amikor Jób elkezd beszélgetni Istennel, és Isten alázatra vezeti, ugye mesélek itt nagyon sok mindenről, akkor olyan szép azt olvasni Jób könyve végén, hogy mi történik. A 42. fejezetből fogok idézni, a teljesség igénye nélkül csak pár verset. A 10. versben olvasok, hogy azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Miután imádkozott, eltávolította minden csapást, és Jób előtte sem volt egy szegény és, hogy is mondjam, elhagyatott ember, de kétszeresen megkapott mindent. És azt olvasok a 12.-13. versben, az Úr pedig jobban megáldotta Jób életének végét, mint kezdetét, mert lőn neki 14.000 juha. Nem tudom, belgondoltak, az mekkora juhnyáj lehet. 14.000 juh. Nem tudom, melyikőtök foglalkozott állattartással. A 14.000 juh az egy akkora nyáj, amihez hát nem is tudom, hogy hány hektárnyi terület kell, hogy ellássa őket. 14.000 juha, 6.000 tevéje, 1.000 igás ökre és 1.000 szamara. És 7 fia és 3 leány. Nyilván itt most nem az a tisztám, hogy itt elkezdjük most ezt a vagyont elemezgetni, meg nem is a földi hagyalomban a hangsúly, hanem hogy milyen áldásban volt része Jobbnak. De akkor, amikor benne volt a nyomorúságban, amikor mindennét elveszített, ami fontos volt neki, és azt érezte, hogy az élete is csak egy hajszálon függ, akkor nem maradt neki más, csak a hite. A hite abban, hogy a vagyok mégis a helyén van. A vagyok tudja, hogy mit miért enged meg, és a vagyok tudja azt is, hogy hogyan és miért akar ebben a helyzetben ott tartani valakit, jelen esetben Jobbot magát. Vagy miért az Illésnek azt átélően visszagondolnia az elcsüggett időszakára, amikor mondjuk tüzes szekereken hajtott a menny felé. Azért az nem egy kis dolog, nem? Nem sokan érik meg, hogy mennybe elragadtad. Tehát, hogy éve elragadtatnak és éve mehetnek a mennybe. Micsoda életszentség már. De hát volt, amikor Jobb, ugye Istent vádolja, és abszolút nem lát tisztán. Vagy Keresztelő János. És én hiszem azt, hogy ezért is olvassuk azt róla, hogy nála nem volt sokkal nagyobb személy. És ezt is fontos, hogy lássunk egy ilyen példát is, mert Jobb példája és Illés példája arra példa, hogy ha valaki Istenben bízik, akkor még itt a földi életében megdicsőül, kiteljesedik, és nagyszerű dolgok történnek vele. De ott van Keresztelő János példája. Mi lett az ő vége? Hát mártír halált halt. Tehát mondhatjuk azt, hogy érdemes volt neki bízni Istenben? Persze. Ezt mondjuk hitben. De ami ennek hasonló helyzetben, akkor nekünk reménységet adná-e az, hogy Isten a helyén van? Neki reménységet adott. És azt gondolom, azért is van az ő történet is lejegyezve számukra a Bibliában, hogy amikor esetleg nem látjuk, és nem értjük, és fájdalmak és nehézségek vannak az életünkben, akkor kapaszkodjunk abba, hogy Isten olyan békességet tud adni, ami minden ember értelmet felülhalad. És ezt megkapta János is. És ugye amikor ő fölteszi ezt a kérdést, ugye üzenve Jézusnak, hogy te vagy-e az, vagy mást várjunk, ugye Máté megem a 14. fejezetében, akkor mit válaszol erre Jézus neki? Hogyan válaszol? Emlékeztek? Mit válaszol Jézus? És feleben Jézus mondta neki, Máté 11.4-től, menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Ez elég volt Jánosnak? Hát micsoda hit ez azért, nem? Jézus üzen neki, és ő megnyugszik. Megváltó üzennek, azt mondja, hogy rendben van, akkor én most ebben nyugodt vagyok. Hírben tudott megnyugodni, és vállalni a mártíromságot. És azt gondolom, hogy ez is egy példa számunkra. Isten a helyén van, és lehet, hogy azáltal tud megdicsőülni, hogy én szenvedek. Vagy én látszólag földi szempontból elbukom. De belül mi van a szívemben? A győzelem nem azon múlik, hogy mennyi gazdagságom van, hány tevén vagy juhon vagy ökrön, hanem azon, hogy belül elmondhatom azt, hogy én győztem a hitem által, és Jézus az bennem él. És ha már idéztem a Tompa Mihálynak a csüggett gondolatait a verséből, ugyanebben a versben, az Isten akaratjában elmondja, hogy ott van a rejtett vihar dühe bennem, és kiadom ezt a dühöt, és elmondom, hogy nem értem a te akaratodat, és hogy te mit miért csinálsz, és hogy miért kellett meghalnia a fiamnak. De ugyanennek a versnek a végén gyönyörű, ahogy eljut a következő felismerés a Tompa Mihály. Azt mondja, s még minden tél után kiszöldül a kopár. Éltünk se veszhet el örök bús gyász miatt. Elmúlik tőlem is a keserű pohár, melyet velem te bölcs tetszésed most itat. Emelj, emelj, kit a csapás megrengetett. Segíts, hogy elbírjam viselni, ami ért, s bármit hoz a világ és élet története, tudjam, kitől van az, és ne kérdezzem, miért. Virágok és füvek harmadban fürdenek, nyugodt, sötét az éj, a holdvilág lement, ahonnan áldással száll-e lágy permeteg, az én lelkemre is szálljon le béke, csend. Hogy a sír hűsgyepén nyugtatva homlokom, higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom, ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Ugye onnan jut el, hogy nem értem a te akaratod, és azt mondja, hogy végül legyen meg a te szent akaratod. És én hiszem, hogy itt a tél, itt van a kopárság, de hogy lesz majd zöldelés. És hogy nem tudom, hogy ez a keserű pohár most miért van a kezemben, de én ki akarom inni hittel. És nem azt akarom kérdezni, hogy kitől van, meg hogy miért, hanem és nem is az, hogy miért, hanem azt, hogy tudom, hogy te engedted meg. És hogy te ott vagy a helyeden. És azt is mondja, hogy én hiszem azt, hogy te békét tudsz adni, te csendet tudsz adni. És hogy nyilván ezt kívánom mindannyiunknak, bármilyen helyzetben is vagyunk most. De el tudom képzelni, és hogy tudom is, hogy milyen küzdelmek lehetnek egy rossz házasságban, kicsi gyerekek között, a jelenegyházi körülményeket szemlélve, akár a gyülekezetben a konfliktusokat élve, egy betegséggel küzdve. Átéltem én is nagyon sokat ezek közül, bármi csak 37 éves vagyok. De a kérdésem most leginkább az, hogy mire van szükséged, testvérem? Hogyha az igazságra, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha élő tiszta vízre, akkor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élő víz. Hogyha valódi táplálék, azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér. Hogyha bizonyosságra, azt mondja, hogy én vagyok az alfa, én vagyok az omega. Ha szilárd alapokra, azt mondja, én vagyok a szegletkő. Én vagyok a szőlőtő. Ha szeretetre, azt mondja, én vagyok a vőlegény. Én vagyok a jó pásztor. És olyan szép, hogy Jézus nem azért mutatkozik be többféleképpen számunkra, mert ő rengeteg képet akar mondani, nem azért, mert pusztán, hanem azért, mert tudja, hogy nekünk szükségünk van többféleképpen. És ő azért mondja ezt, hogy tudjuk, hogy ő van, és hogy amire épp szükségünk van, ő azzá szeretne válni számunkra. Hogy mi tényleg a teljességgel találkozunk és az életünkben, és rajtunk keresztül mások életében is gyümölcsöket tudjon teremni. Én ennek a bizonyosságát kívánom, bármi fog is történni velünk, közösségileg, egyénileg, egészségileg, családilag, bármi is történjen, Isten a helyén van. Ő a van, ő a vagyok, és hogy ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak adhat valódi békességet, valódi biztonságot. Ezt kell nektek teljes szívemből.